üdvözletem, kötött fogás méghozzá Pulai Andrással a Publikus Intézettől.
Sziasztok!
Szalma Botonddal.
Szép estét!
Csintalan Sándorral.
Jó estét, magyarok!
És Konok Péterrel.
Jó estét kívánok! Én szeretnék egyetlen fél percet, hogy azt hiszem a témában nem szerepel. Szeretném kifejezni mélységes szolidaritásomat a sztrájkoló tanárokkal is. Hajrá, hajrá! Tehát terjedjen, mert ez olyan dolog, főleg ebben mi van most választási kampányban, amikor azt hitetik el velünk, hogy ennyi a politika, hogy ez az igazi politika, és ez szerintem tök jó.
És mi duplán büszkék vagyunk, nem? Mint érintettek. Hát az alma máter.
Te is Lászlós voltak?
Nem, a fiam oda jár most.
Ja, na hát akkor az...
Olyan lelkesek voltak, hogy onnan indult ki a forradalom.
Tök
büszkék voltak. Végre láttam csillogó szemkamaszokat. Na, egy kicsit most így kilépek mindjárt az elején a műsorvezetői szerepből, mert hogy engem Csintalan Sándor legutóbb teljesen meggyőzött Irányi Gáborral kapcsolatosan, hogy ő lett volna a megfelelő jelölt, és hát ehhez képest ugye lett Róna Péter. Mit gondolunk erről?
De hol léptél ki a műsorvezetői szerep? Ja, hogy véleményt mondta.
Igen.
Hát túl vagyunk ezen a dolgon végül is, de ezzel együtt talán a jövőre tekintve mégis érdemes róla beszélni. Meglepő módon, miközben annak az ellenmondását állandóan hangoztatjuk, hogy és akkor az érzelmi politizálás, meg a szakmai programok, meg egyebek. De hát az ember... De mégiscsak részben rációból, részben érzelemből áll, és az érzelmek hitelesítenek sok mindent, meg egyébként akár hiteltelenítheti is. Azon kívül a példa, meg egy kicsit talán utalva, és így földhözragadnak tűnik, arra, amit a Péter a pedagógusokkal kapcsolatban mondott, és a pedagógus polgári engedetlenséggel kapcsolatban mondott, amivel mélységesen egyetértek szintúgy. Az a helyzet, hogy jó lenne, hogyha majd ez az ellenzéki szövetség hosszabb vagy rövid távon is képes lenne mondjuk élni a keggyel, hogy ilyen, vagy hogy van olyan ember, vagy van olyan jelenség, van olyan teljesítmény, van olyan kisugárzás, ami... Hát ha úgy tetszik, az Iványinál nagyobb politikai ajándékot ez az ellenzék nem kaphatott volna, ezt akarom kinyögni nagy nehezen. Azt akarom mondani, hogy remélem majd olyan lesz egyszer ez az ellenzéki politikai elit, aki nem frász kap attól, hogy mondjuk egy súlyos személyiség is a körükben van, vagy ők keveredtek a súlyos személyiség körében, respektálni fogják és nem összeszarják magukat tőle.
Azért érdekes ez az egész, mert hogy mondjam, ennek most morális tétje volt ennek a történetnek. Szinte semmilyen más tétje nem volt, senki, mindenki tudja, hogy a köztársaság
hogy mondja ezt
választva, már hogy ugye mindig összekeverem a Varga Juditot a másik.
Novák
Katalin lesz a köztársasági elnök. Ennek itt az volt a kérdés, hogy tényleg az az embert, akit azért nagyon sokan vagy, majdnem mindenki úgy kezel, mint a... Hát nem az ellenzék lelkiismeretét, de mondjuk a nem orbáni ország, ami sokkal nagyobb az ellenzéknél, kvázi lelkiismeretét, azt így, hát most nem akarok Róna Péterről beszélni, mert igazából nem érdekel
de
a
történet. De ő vele nincs baj.
Nincs, azért mondom, nekem van vele bajom, de ez teljesen
jó,
mindegy.
Más.
Tehát itt azt leszámítva, hogy a pártok, és itt nevezetesen most mondjuk a Jobbik egyfajta méregetése folyt, és ugye visszaélés azzal, hogy milyen módon kell erről az egészről konszenzus, de én a Jobbikot sem értem, tehát nem tudom, mik lehetnek az indokok. Oké, azt el tudom kezdeni, mik Róna Péter mellett az indokok, de mik voltak Iványi ellen az indokok, amik Róna Pétert hozták ebbe a dologba a játékba, mondom, egy végtelenül szimbolikus és teljesen gyakorlatia, tehát ebből nem lesz stallum, ebből senkinek nem lesz állása, senki nem számíthatott itt a pártok között abban, hogy akkor majd ő bekerül az Iványi vagy a Róna kabinetjébe, mert nem lesznek ők köztársasági elnökök egyik se lett volna. Az egyetlen tétje ennek, hogy kimondhatta volna el, vagy kimondhatja el a parlamentben azt a 15 perces beszédet. Ha ettől féltek, akkor viszont baromira szégyeljék magukat.
Szerintem az történhetett, hogy Márki-Zay Péter dobta be, nem? Ugye Iványit, és hát nehogy már, érted? Tehát itt van a hat párt. Megkapták a nyakukba a MZP-t, nehogy már. Mint a három roma képviselő.
Most a Gyurcsány már azt mondja, hogy ő mindig iványista volt, ha jól emlékszem, vagy jól láttam ma reggel.
Könnyű ilyeneket mondani, hogy általában nem emlékszem arra, hogy szitörtént veled azt ma. Így átlebek szóval valóságon.
Igen, ez a nagyobbik baj, amit te feszegetsz, hogy nincs már csak 50 nap hátra, vagy még annyi sem. És mindig nem látom összeállva ezt a társaságot, tehát hogy mindig nem érzem úgy, hogy mindegyikük szeretne kormányt váltani. Márki-Zay Péter biztosan szeretne. Most itt az ellenzék miniszterelnök jelöltje, akit ők választottak egy versenyben, bedobott egy nevet, gondolom nem egy hét gondolkodást megelőzve, és ez szép csendesen megint megfúrta a két erős ellenzéki párt közül valaki. Megint azt mutatja, hogy nem az, hogy nincs egység közöttük, hanem kormányozni se szeretnének, nekem ez azt mutatja. Az egy más dolog, amiben a Sanyinak igaza van, hogyha már találtak egy embert, aki tisztességes, becsületes, és tényleg egy hogy úgy mondjam, a lelkiismeret lehetne, vagy a lelkiismeret hangja lehetne, és elmond egy 15 perces beszédet, mondja, vagy meghallgatnak, vagy nem. A 133 bátor nem biztos, de a többi az meghallgatja, és utána mindenki levonja a konzekvenciákat. Aztán megyünk tovább, és ugye annak idején mind a fociból, hogy a foci egy olyan játék, amit 22-en játszanak, de mindig a németek nyernek, mondta annak idején az angol.
De hát pont kapitány, hogy a 133, igen. Tehát nem csak a 133 nem akarja, igen, meghallgatni.
Pontosan. Tehát jó, de ez megint azt jelenti, hogy megint nem akarunk minőséget, és nem akarunk szakmaiságot, és megint nem akarunk normalitást visszavezetni a politikába, hanem hagyjuk a kontraszelekciót folyni. Számomra ez jött le.
Nem Róna Péter.
Nem, a folyamatról beszélek, nem a személyekről.
Én azért ezt nem látom ennyire súlyosnak, ezt a helyzetet. Én nem tudom eldönteni, hogy Iványi Gábor vagy Róna Péter lett volna a jobb jelölt, mert hogy nyilvánvalóan a közösségének egyikük se lesz most, az teljesen biztos. Szerintem természetes, hogy van vita a szereplők között, és az is természetes, hogy annak mondjuk az esetben eszmei, ideológiai, személyi, politikai hátterei is vannak. Valójában szerintem olyan a demokrácia, hogy vitatkozunk, és hogyha a vitában az egyik fél a másik fél fölé kerül, akkor hát ő került fölé, és lehet, hogy az ő igazsága nem feltétlenül mindenkinek az igazsága, de hogy ez ilyen szerintem. Nekem összességében ezzel nincsen bajom, mondom függetlenül, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyikük lenne jobb, és biztos vagyok benne, hogy amit az előbb felsoroltam, rendszerek, meg okok, meg érvek, azok mindegyike szerepet játszott ebben a döntésben. Szerintem az a fontos, hogy ez van, és szerintem ez több mint 15 perc, tehát ez szerintem egy szimbólum. Abszolút. Szerintem itt az ellenzék elmondja, hogy az alternatívával szemben, amit a Fidesz nyújt, úgyis, mint hogy odaültetnek egy pártkatonát, zárja be, teszem, hozzá ezt kutattuk, és az embereknek a közel 70%-a azt gondolja, hogy Novák Katalin egy pártkatona. Tehát, hogy oda tesznek egy pártkatonát, ahelyett oda tesznek valakit, akivel nem is biztos, hogy feltétlenül mindannyian egyet értenek, akinek a személyével, akinek a mondani valójában, a gondolataiban, de mégis meg tudnak benne egyezni. Mégis azt tudják mondani, hogy te vagy annyira sokszínű, hogy képviseled a nemzet sokszínűségét, ahelyett oda tesznek valakit, aki narancsszínű, és semmit nem képvisel a nemzet sokszínűségét semmiképpen. Úgyhogy innét nézve én örülök, hogy a jelölt egy vitában lett kiválasztva. Örülök, hogy egy olyan jelöltet kiválasztva, aki szerintem jobban képviseli a nemzet sokszínűségét és a nemzet egységét, mint ahogy a valószínűleg megválasztásra kerülő köztársasági elnök asszony, vagy leendő köztársasági elnök képviseli. Szerintem tanuljuk meg, és szokjunk újra hozzá, hogy vannak viták, és szokjuk meg azt, hogy ebben a vitában adott esetben a rövidebb végén vagyunk, másik esetben meg a jobbik végén.
Biztos. Arra helyre, bocsáss meg! Először is meg van szokva.
Azt hittétek,
szóval. Meg van szokva.
Ujjaj.
Tehát itt erről, macska föl van, hogy bárkinek olyan probléma... Hát ne viccelj már, hát rablóna se. Egyébként még magának is ellentmondott az Andris, akit nagyon kedvelek különben. És na jó, nem akarom elmondani. Na, tehát először is meg van szokva. Amúgy meg hol volt itt vita?
Igen.
Mire gondolsz?
Én is kérdezem.
Kinek a micsodája?
A pártának tanácsára biztos, hogy volt vita. Na de hát ez ennek igaz a demokráciához.
Hát de ne.
Azok a politikusok, akiket mi kiválasztottunk magunknak, most nem semmilyen minőségi nincs ott, őket megbíztuk arról, hogy ezt a vitát lefolytassák. Hát van egy olyan vita, amely ezek egy részét velünk
együtt folytatni. Demokratikusan is folytatni. Hát egyébként le is folytatódik olyan értelemben, hogyha megnézzük. Szerintem ez baromi kontraproduktív volt. Amit most én rálátok, és azért viszonylag széles spektrumára látok rá az ellenzéki gondolkodóknak, véleményformálóknak hasonlóra, nagyon-nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy ez egy jó döntés volt. A maximálisan többségben vannak azok, akik meg vannak döbbenve. Ez nem egy demokratikus vita volt.
Én azt
hogy igen, nem tudok ebben állásfoglalni. Nem, de az emberek által úgymond választott, bár azért a pártelnököket még ennek sem nevezném, politikusok egymás közötti kabinet megoldása volt. Az világos, hogy ez a bögre jobb köztársasági elnök lenne, mint Tovább Katalin. Valamint ez a kis szeszes üvegecske is. Bármi jobb köztársasági elnök Tovább Katalinnak. De ebben a szituációban ez nem vita volt, amit az ellenzéknél folyt, hanem hát egyfajta párthelyezkedés, egyfajta tényleg ilyen kamarilla politika, vagy ha úgy tetszik, kremlinológiai elvekkel lehet magyarázni, csak én mondom, még csak nem is tudom megtalálni, hogy hol lehetnek ennek a kremlinológiai motivációi. Ez nem arról szólt ki. Az az ellenzék egyébként, amelyik folyamatosan azt mondja, hogy mi azért mondunk néha csúnyákat, például a kerítésről, meg erről, arról, mert hogy ezt várják a választóink, hát meg kell felelni, mi jobbak lennénk, csak hát a választóink olyan rosszak, hogy kénytelenek vagyunk lealacsonyodni. Most ezek azt mondták, hogy leszarjuk azt, hogy mit gondolnak a választóink, eldöntjük mi ezt egymás között. Mondom úgy, hogy még csak igazi tétje sem volt a dolognak.
Annyira meg vagyok szokva a vitához, hogy időnként túllépem a saját korlátaimat, és hagyom, hogy közbe pofázom valaki, miközben még be se fejeztem.
Szerintem
fejjel.
De leginkább akkor zavar, amikor nem maradunk a tárgynál. Tehát ez egy nagyon fontos önigazoló érv most, amit az András mondott, nem menjünk el mellette. Tehát ez is nem volt vita. Semmilyen vita nem volt. Hónapok óta a levegőben van, és folyik a közbeszéd. Mindenki tudja, nem lesz köztársasági elnök, mindenki tudta, hogy ennek szimbolikus jelentősége van. És Róla Pétertől elnézést kérek, 70-valahány éves korábban is a bölcsességére hivatkozik, remélem van ennyi esze, hogy ezt fölfogja, hogy mit fogok most mondani, nem mint hogyha érdekelne, hogy én mit mondok. Mondom, szimbolikus ereje van, Róla Péternek milyen szimbolikus ereje van? Akkor legalább állt volna ki az, aki ezt a döntést obstruálta, mert itt egy közvélemény van Iványi Gábor mögött, hogy mi az ok? Akkor legyen olyan bátor, és mondja el. Mert hogy egyébként mi szimbiózisban élünk elvileg, már hogy ők és a választók. Úgyhogy maradjunk ennyinél, és amúgy meg ez most már irreverzibilis. Ennek a közösségnek ezt a vitát, ha már kihagytak bennünket ebből a vitából, ha már nem adtak arra magyarázatot, és úgy szeretném tudni, hogy mi történt és miért történt, és úgy szeretnék ráérezni, hogy az a politikai elit, amelyikre majd szavazni fogok, mindennel együtt és mindennek ellenére, mert a rendszernek buknia kell, úgy egyébként tényleg hogy érzékeli, hogy a percipiálja, hogy dolgozza föl magát a politikát. Szeretném őket megérteni. Mert például, ha nem értem őket, akkor azt sem tudom elmagyarázni, hogy mi a túróért fogok rájuk szavazni? És miért fogok buzdítani a következő 50 napban mindenkit arra, hogy szavazzon rájuk?
Egyébként onnan indultunk, nem, hogy köztársasági elnök előválasztás lesz. Tehát, amikor lement a sima előválasztás, akkor az volt nagy díjra dura, hogy...
Már elment, mert, hogy de
nem, tudom, csak mondom, hogy onnan indultunk, és az jó is lett volna, nem? Mert az
de meg is lehetett volna buzdítani. Az nem fért bele.
Magyar Györgyféle civil, nem tudom pontosan milyen neve kezdeményezte ezt. Én még csak azt se tartom egyébként kizártnak, hogyha mondjuk lett volna egy ilyen civil előválasztás, vagy köztársasági elnöki előválasztás, és ott mondjuk ez a két úriember indul el, akkor Iványi Gábor nyeri meg. Ezt abszolút tudom. El tudom képzelni, teszem hozzá, nekünk erre nincsenek kutatási eredmény, tehát nem tudom empirikusan alátámasztani. De azzal továbbra se értek egyet, hogy ebben a kérdésben lehet volna vita. Azt elhiszem, hogy titeket ebből a vitából kizártak.
Milyen titeket?
Meg hogy
a választók?
De, ugye ez a választóknak a bevonása egy ilyen helyzetbe akkor igazán releváns szerintem, hogyha a köztársasági elnököt a választók választják ki. Márpedig jelen pillanatban, szerintem sajnos egyébként, nem ez a helyzet. Magyarországon a köztársasági elnököt jelen pillanatban a politikai elnök választja ki. Ez a nagy büdös helyzet, ez van az alkotmányban, és ennek megfelelően jártak el a politikusaink, nem zártak ki senki, tudva levő volt mindkét jelöltnek a potenciális nominálása ebben a
történetben. De most komolyan mondod, hogy nem tartoznak azzal, hogy elmondják, hogy miért a Róna?
Biztos el fogják mondani.
Mikor?
Ez még egy-két napos történet, gondolom.
Milyen egy-két napos történet?
Hány napos? Három?
Ne hülyeskedj már. Na jó, oké.
Tényleg, hogy beticsálom. Boton lemaradt, igen.
Nem maradtam le, csak így hallgatom a vitát.
Kimaradnak,
bocsánat. Nem akarok bombácsát hasonlítani, mindenkinek igaza van, de gondolom, hogy megint nem arról beszélünk, ami a lényeg ebben, ami a tanulság ebből. Tanulság ugyanaz, mint október 17-dik, és az utána a következő napok. Márki-Zay Péter megnyerte az előválasztást. Onnantól mind a hat pártnak teljes erővel mögötte kéne állni, és egységesen menni előre. A mai napig nem látszik. Most itt volt ez a kvázi, hogy úgy mondjam, kiválasztása az ellenzék köztársasági elnök jelöltjének, ami sikeredett, ahhoz sikeredett, megbeszélte a hat párt elők, hogy mi legyen, mert ez volt most a konstrukció éppen, és ebben sem egységes sem, mert amint megjelent az egyik, hogy ezt szeretném, öt nappal később leszavazta a Jobbik, és mondott egy másikat, azt utána mindenki elfogadta, harmadik napon meg már támadták is, szintén. Volt bankelnökök, meg nem tudom kicsodák, ugye mindenki. Tehát nincs egység közöttük, tehát annyira nem képesek, hogyha azt mondjuk, hogy na most Csintalan Sándor lesz a köztársasági elnökjelöltünk, utána neked is, ki kell állni
Csintalan Sándor.
Mert csöndbe kell maradnia.
De hogy szerintem az egység nem azt jelenti, hogy az alternatívák felvázolása akkor is egységnek kell lenni. Az egység szerintem azt jelenti, hogy a döntés meghozata után egységnek kell lenni.
Erről beszélek.
De a döntés meghozata után... Én nem látom azt, hogy ne lenne egység a döntés meghozata után. Én nem látom azt, hogy bárki ne szavazná meg, vagy nem jelentette pedig senki sem, ne szavazná meg, nem jelentette be senki sem, hogy ne tapsolná meg a Róna Péter parlamentben.
Csak a megmondó embereik a médiában ellene beszélnek.
Hát persze, hogy ellene beszélnek, mert miféle kutyakomédia volt ez az egész, nem Róna Péter. Róna Péter ellen is beszélnek, engem az nem érdekel, mert mondom, ennek az egésznek nincs tétje, de hogy ezt az egészet, amit ezek itt demokráciának neveznek, illetve hát amit egyébként is demokráciának neveztek, olyan értelem, hogyha egyszer döntés született ugye a fejünk felett, akkor onnantól kezdve nekünk az tiszteletben.
Miért ti? A botod mondta még ide. Tehát a botod meg az angol.
Én vagyok a bűnös.
Rá,
Sanyi, a nézők látják. Lélekben erre fordult felé látni.
Azért bocsánat.
Azért bocsánat. Hogy... mindegy, ennyit akartam egyébként mondani, mielőtt a Sándor magához
mondott. Ha már túlbeszéltük még annyit. Torkos Matild volt kollégánk írt egy nagyon jó kis bejegyzést, azon elgondolkodtam, hogy Iványit kellett volna, bemegy, elmondja a 15 percét, azért annak lett volna némi pikantiája Orbán Viktorral szemben, aki is közös
úgy van. Meg is kereszteltem volna, mint valamelyik unokáját.
Ja, hajaj, hát persze.
És már a gyerekét megkereszteltem.
És ott közben meg oda rántani egy nagy ellenzéki nagygyűlést a Kossuth térre, és amikor megszavazzák Novák Katalint, és kijön Iványi Gábor, akkor ott lelkes tömeg köszöntötte volna, ellenzéki tömeg köszöntötte volna, hatalmas nemzeti zászló lenget is közepette.
Ó, egy kicsit erről 1918 jut azért az eszembe, de szép kép. Egyébként volt már, emlékeztek, volt már egy alternatív köztársasági elnök választásunk, ami szintén botrányba fulladt, mert ez a, hogy hívták, igen, a szarevő gyerek, a Bartos az nyerte meg a választást, aki tényleg ilyen szartevet meg minden egyiket, én nagyon bírtam, állati jó fejarc volt. És viszont mivel hogy nem volt a választás rendezői szerint komilfó, ezért így úgy hozták ki, hogy azt hiszem a Dobben igenő lett az alternatív köztársasági elnök. Úgyhogy azért ezzel a köztársasági elnök választással az ellenzék mindig
csak nem akartam lehet hozzászólni, azt mindenképpen csatlakoznék ahhoz, amit az István elmondott, ami egyébként azt is jelenti, és nekem ez is kérdés, hogy ez a politika, és a szó nemes értelmében vett politika, arra meg tisztelettel akkor tényleg hagyjuk abba, mert ez már blasfémia, amit előadtál. Lehet mindenféle sztorikat előadni ezzel az ügyel kapcsolatban. De, na jó, érted? Szóval az Iványi, ne emlegessük egy lapon, mit tudom én, szarevekkel, meg nem tudom micsodával.
Figyelj, ez ugyanígy egy ellenzéki.
Engedjük ezt egy gyorsan, nem is, nagyon jó lett. Orbán Viktor évértékeléséről beszélgessünk, de még előtte a brazil elnökről.
Miért beszélgessünk Orbán
évértékeléséről?
Na, valamiben egyet.
Akkor beszélgessünk. Akkor beszéljünk a brazil elnökről.
Egy mondatot hadd mondjak róla, mert megkérdezték egy másik tényben, hogy mit gondolok. És azt találtam mondani, hogy valójában nem emlékszem egy nappal később, hogy mit mondta az Orbán Viktor.
De a jogállami dzsihad az jó, nem?
De már sem meg tudtad volna mondani előre is.
De ez másik, hogy valójában ezt mondta tavaly is, igen, meg tavaly előtt is, meg az előtt is. Ugyanolyan kis, néha Dakota poén, néha meg nem Dakota poén, de hogy ugyanazok
a hajózási szakemberei rosszak, mert mindig olyan hülyeségeket mondanak a hajózásból, az sírva fogad az ember.
Szóval szerintem ne beszélgessünk.
Most éppen a részegen nyugodtan lehet jó időben kormányozni című hasonlata, és a hosszú ember meg jókat alszik, amikor szélcsend van, szóval na mindegy. Hagyjuk ezt. Hát a hajózási, szerintem eleve nincs közleges minisztere, tehát a hajózási példákról le kéne szokni, mert maraságokat beszél.
De minden metafora.
Az a régi hajózásról inkább.
Igen. Viszont már van kikötő. Nem, tehát nekem mindig az ittról eszembe, amikor így egész kisgyerekkorában az ember a szájával.
Pont a vitorlásokat hozta fel, mikor a jachtoznak. Tehát ez két könyv.
Tehát igen, nagyjából ez jön ki nekem Orbán Viktor beszédeiből, nem tudok.
Oké, okay, Sanyi, te is tudni két mondatban, hát és én, akkor én is jól lenyom.
Én arra, azzal a, legfeljebb azzal a, arra a vitára reagálnék, ugye, amit most nagyon lelkesen tola, egyebek mellett tola a NER sajtó, ugye, hogy mondta-e Orbán Viktor, vagy utalta-e arra, hogy elhagyjuk az Európai Uniót. És hogy ugye ez a borzalmas szabadsághiányos Németországban a sajtó egy jelentős része, vagy némelyike még egészen kategórikusan föl is vetette, hogy ebben az Orbán beszédben ez benne van. Amúgy benne van. Hát azért vetette föl, mert benne van. Amit egyébként, ahogy annak idején, és már nagyon régen beszélünk róla, mindig egy picit egy milliméterrel beljebb. Egy folyamatosan. Egyre inkább. Egyre. És nyilván, amúgy, ahogy talán már ez is szóba került, szerényen akarok fogalmazni, miután zsákutcában van, innen nem tud kifordulni. Nekünk vagy az lesz a középtávú végünk, hogyha mondjuk ezt az uniós vitát lefolytatják, és a tagállamok egy része úgy dönt, hogy a lisszaboni szerződést újra tárgyalja, és kinyitják a szerződést, akkor majd azért a helyzet úgy áll, hogy mondjuk, hogyha létrejön egy új konzenzus néhány ország között, akár csak mondom, csak néhány ország között, és úgy döntenek, hogy megkötik, abból mi ki fogunk maradni. Abból mi ki fogunk maradni. Igen, Orbán Viktor közös piacot szeretne, és oda már az Unió nem fog visszamenni, vagy legalábbis az Unió magországai biztos, hogy nem fognak.
Senki sem fog visszamenni. Teszem hozzá, Orbán Viktor sem azt szeretne, vagy hát lehet, hogy azt szeretne lélekben, de a cselekvésében nem azt csinálja. Tehát a cselekvésében mondjuk például az Uniónak a mélyítését és a kiszélesítését, ha úgy tetszik, akkor a nemzetállamok lebontását minden egyes szavazásával megerősíti. Megszavazza azt, hogy hatáskörökkel jönnek ki nemzetállamokból az Unióban, mondjuk például a menekültek és a migránsok felügyelete és üldözése hatáskör. Megszavazza azt, hogy az Unió közös hitelt vegyen föl, ugye, amit eddig korábban lényegében tiltott a nemzeti bank, mert minden egyes szabályzat. De csomó olyan dolgot megszavaz, amivel egyébként a nemzeti szuverenitást így apránként, ilyen kis apró üveggolyóként ezüstálszán odaadja az Európai Uniónak. Miközben a másik oldalon pedig mondja a retorikát, hogy így nemzetállamok Európája és úgy föderalista méltej, közben valójában a cselekvésével, és nem önmagát tudom idézni, ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit csinálok, a cselekvésével minden egyes nap szembe megy ezzel.
De azt azért ne felejtsük el, elég jól látható, hogy itt tényleg kétfenekű a szövege, szándékosan, és azt persze a magyar közvéleménynek tudomásul kell venni, hogy előbb-utóbb a nemzetközi térben is észreveszik, mint ahogy észre is vették, ugye, megyenek most a megérdések, hogy tökölt az Unió, meg nem vette észre, meg ilyen bávatag volt és puha pöcs. De hagyd tegyem hozzá, hogy ugye más oldalról megnézzük meg, ami azért valóságos játék a tűzzel, mit művel a Balkánon. Tehát az Orbán részben kényszerpályán van, de még akkor azt is hagyd meg hozzátenni, hogy nem tudja, hogy mit csinál. Nem tudja, hogy mit csinál, mert akkor, amikor hát, ő Szerbiát ide akarja hozni...
Vagy hogyha tudja, akkor ez egy nagyobb gond.
Nem, hát ez a hajó elment. Ne fetisizáljuk ezt a dolgot, ez neki már, ez zéró. Tehát, hogy mondjam, nagyon, nagyon érdekesen működik, amikor létrejön a fasiszta internacionálé, mert ezt lehet szándékozni és akarni, csak aztán előbb-utóbb ebből kurva nagy balhé van. És ebből az Unió épelmélyű országai ki akarnak maradni, és nem úgy fognak kimaradni, hogy kivágnak bennünket, hanem ki fognak hagyni.
És nyilván ki is fognak maradni belőle, a biztos vagyok, mert nekik van annyi eszük. Egy dolgot hadd tegyek hozzá zárójelbe, azt mondtad, hogy az Unió nem vette észre, mi történik Magyarországon. Szerintem az Unió észrevette, csak volt egy Európai Néppárt, aki falazott a Fidesznek, meg pajzsot tartott elé, és megvédte körülbelül 4-5 évig, egészen addig, ameddig aztán nem csúszott ki ebből a történetből.
De András, tudod nagyon jól, hogy néz ki az Unió struktúra, legalább több magunktól elvárható, hogy baromi ne, egyébként a demokráciának ez sajnos egy következménye, nagyon bonyolult a döntéshozatal, és miután itt van a konszenzus, az alapintézmény, nyilvánvalóan nem tudnak úgy intézkedni, mint mondjuk Adolf Hitler a pán-európai elárulva.
Hát esetben abban a pillanatban, amikor a bizalmi viszony megszűnt az EPP és a Fidesz között, abban a pillanatban tudtak intézkedni. Abban a pillanatban fél egy év alatt lebontották ezeket a gátokat nagyjából. Ennek a csúcsa egyébként pontosan a tegnapi Európai Bírósági döntés, ahol azt mondják, és azt mondom, a témák egyike, ahol azt mondják, hogy ugye lehet alkalmazni ezeket a jogállamisági kérdéseket, és lehet pénzt visszatartani az országtól. Teszem hozzá, itt jön be ugye azt hiszem az új helyiségnek a kezdeményezése, hogy bár az országtól lehessen, de a végső kezdeményezettektől ne lehessen. Magyarul ez azt jelenti, hogy valószínűleg ennek a következménye az, hogy a döntéshozatalat fogják elvinni Magyarországról. Zárójel bezárva, de ez talán lehet, hogy túlságosan messzire
vezet. Hát most túl azon egyébként, hogy az országok egy jelentős része befizető, ergo ott például az a veszély nem áll fönn, hogy az uniós pénzeket fogják ellopni, legfeljebb a saját pénzüket.
Ilyen pillanatban a döntés alapja az egy ország.
Ez az egyik dolog, a másik dolog, az, ami szóba jön az Orbán zsenialitásához annyit, hogy annyira nem, ezt most idézőjelben mondtam, annyira nem tudja, hogy hol van már bizonyos esetekben, hogy ez, azzal, hogy a luxemburgi bírósághoz, nem a brüsszeli bíróság, a luxemburgi bírósághoz fordult, házhoz ment a lófaszért.
Ja persze, abszolút.
És hogyha ő neki akkora politikai érzéke...
Sőt, most fel van háborodva, hogy merik az EU hát pénzét erre költeni.
Hát hülyét csinálják.
Ugye átkíztünk a témába, hogy dobjuk ki a szóját, amiről is beszélünk.
Bolsonaro elnököt szegényt kihagyjuk.
Mindegyütt, már
ez nem baj. Már ez is ment.
Szóval, a levezető elnök a hibás mindig vigyázz, így csúszik egy tárgyás, csak mondom.
Kétségtelen, de itt van Csintan, a sátor is.
Csak nem könnyű.
Igen. De jó. Szóval, hogy most teljesen összeszabadtam. Na, azt akartam Bóna mondani, hogy tegnap ismét ugye súlyos támadás érte hazánkat Brüsszel részéről, mindezt a gyermekvédelmi törvény miatt jut eszembe, láttátok, ma már megjelentek a óriás plakátok, tele lesz szórva ezzel a gyermekvédelmi népszavazás plakát. Már van. Egy ilyen nagyon helyes kismama, egy nagyon cuki kislányjal így néznek bele az emberek.
Most oroszok, nem akarom, hogy fiúvá operáljanak.
Védjük meg a gyermekeinket.
Szentpéterváron készültek a oknyomozóságiroktól.
Ja, az teljesen mindegy.
Az hát azért a szimbolikus.
Pistike óta tudom.
Nem volt egy rendes magyar anya, meg gyerek. Vagy szintja,
na most meg...
Na, most én saját magamnak elcsesztem. Ez a súlyos támadás érte hazánkat, ugye a bíróság elmeszelt minket és Lengyelországot, és hát ugye az a kérdés, amiről már elkezdtek beszélni, hogy ennek rövid távon lehetnek-e következményei, hosszú távon biztos, és hogy mi, mert hát ez még annyira nem egyértelmű. És én folytattam itt a minisztériumi emberemmel egy nagyon tanulságos kis beszélgetést erről, hogy azt mondja, hogy szerinte ez nagyon durva beavatkozás a választásokba, mondta. És akkor kérdeztem tőle, hogy mégis hogy, azt mondja, hogy nem buta emberről van szó, csak hogy azért felolvasom, hogy legyen itt ahonnan ők látják is, ahogy látják, jó? Mert szerintem tanulságos. A Covid okozta károk enyhítését célzó szociális támogatásokról van szó, aminek semmi köze a politikához. Három napra rám, miután kijött a gyermekvédelmi törvény, kitalálták, hogy ezt az összeget visszatartják, amíg ez a csúnya törvény hatályban van, vagy amíg ez a kormány a helyén marad a választásokig. A politikai alapon visszatartani szociális támogatást önmagában a pofátlanság csúcsa, ezzel párhuzamosan ugyanezt az Európai Bizottság a mi pénzünkből közvetlenül finanszíroz több LMBTQ lobby szervezetet. Mindeközben behűített magyar emberek tízezrei drukkolnak azért, hogy zárják már végre a pénzcsapot, és akkor kérdeztem tőle, hogy ha már beavatkozás a választásokba, ez volt a célja Brüsszelnek, Lengyelországban is lesz választás? Ott, hogy nem.
Lengyelországot magunkkal vontuk, mint ja,
csak szerencsétlen. Azt akartam, hogy abban a koordináta a rendszerben, ahol ők nézik, tökéletesen össze. Ott is derék
szépen. De
az a döntés előtte sülötted meg ezt majd ezt az én meg a barátodnak, hogy nézze meg a naptár. Tehát naptárilag nem stimmel az ügy. Naptárilag nem stimmel.
Nem csak, hogy nem csak. Ez nettó hazugság, ugye? Az LMBTQ támadásoknak, vagy a Orbán LMBTQ támadásának semmi köze nincsen ehhez a történethez. A bizottság küldött egy 12 oldalas 20 kérdést tartalmazó levelet a Magyarország Reconstruction Fundra benyújtott pályázatával kapcsolatban, és megkérdezte, hogy ezek a bizonyos dolgok hogyan teljesülnek abban a 20 pontban, a demokrácia kérdéseivel, illetve a korrupció ügyeivel kapcsolatban voltak a kérdések feltéve, és ez teremti, vagy ez adja a kifogásoknak a teljességét az Európai Bizottság szemében, és erre adott a magyar kormány egy 50-valahány oldalas választ, amiben lényegében nem válaszol egyik kérdése sem, csak nagyon hosszan idézi saját magát, meg nagyon hosszan idézi az alaptörvényt. Például elmondja, hogy Magyarország azért demokrácia, mert az alaptörvényben benne vagy Magyarország demokrácia. Tehát ilyen saját farkába harapó válaszok vannak ebben a történetben. Ezt a úgynevezett propaganda, akivel azt gondolom, hogy te is biztos okos propaganda, akivel te is kommunikáltál, ezt az egészet betesz egy dobozba, bedobja a Dunába, hagyja, hogy leusszon a Dunán, majd ne kell ezt a maszlagot én önteni az emberek nyakára. Nem baj, jóval ment le a
víz
vitte.
Útban van a hajóknak.
Legalább a süssük már, hogy hajó mondták tőle, a közös a tilos, mert az mindenhova illik. Nem, egyébként tényleg, hogy nagyon leegyszerűsítve az egész történet annyi, tehát baromira leegyszerűsítve, hogy annak idején az Európai Unió azt mondta, hogy már pedig szeretnénk megnézni, hogy ami pénzt adunk, azt ti ne lopjátok el, és hogyha esetleg gyanús, hogy ellopjátok, akkor lehet, hogy nem adunk pénzt. Magyarország és Lengyelország igen jellemző módon ezt megvétózta, illetve hát nem megvétózta, hanem pert indítottak ebben az ügyben, mely pert most elvesztették. Időközben sor került erre a nem változtató műtétes idétlenségre, ami tényleg azon döbbentem, meg főbontottam ezt a kis Magyarország kormányától, vagy választási hivatal, jött a papír, nézem, hú, mondom, hát lesz ennyi van, ott lesz országgyűlési választás, és aztán hosszan sorjáznak a kérdések, hogy akarom-e én, hogy Gézukát Julikává operálják, vagy valami hasonló baromságot. Tehát így az utána jött. Ez az egész szöveg, hogy most minket igen. azért büntetnek, mert ez hazugság, ez merő. Tehát én azért csodálkozom, mert az, hogy a Varga Judit ezt mondja neki, ez a dolga. Mármint, hogy oda kiálljon, és a képünkbe, nem a képünkbe, mert így nézte azért a tűzjelzőt, így hazudjon egyet. Na de hogy ha valaki ott ül tényleg a minisztériumban, én igazán a csinovnyikokra vagyok kíváncsi, hogy ők valóban elhiszik.
Csak egy fontos dolgot hagyd tegyek hozzá, amit kihagytam a kis mondandómból, az, hogy ez a mechanizmus működhessen, az, hogy országoktól vissza lehessen tartani pénzeket, hogy nem működik a demokrácia, Orbán Viktor megszavazta. Kétszer. Az Európai Tanácsban. Egyszer novemberben, egyszer meg egy hónappal korábban, egy ígért, október után kértek egy megerősítő szavazást. Tehát ez valójában ő kétszer megszavazta, majd bekövetkezett ez a történet. Ugye akkor volt az a mizéria, hogy el lesz fogadva a következő 7 éves költségvetés, vagy nem lesz elfogadva a következő 7 éves költségvetés, ehhez kötötték. És aztán ezután ahol azt mondta, jó, megszavazom, elküldöm majd a bíróságra, és a bíróság döntsön erről a kérdésről. Na most aztán elküldte a bíróságra, hát a bíróság nem döntött erről a kérdésről. Hát de, csak nem örülünk neki, vagy hát ő nem. Hát egyébként
pontosan
az az, hogy, se, csak nem azért, hogy ő nem.
Hogyha annyira demokratikusak vagyunk, és annyira demokratikus a kormányunk, amennyire állítja, akkor ő elment a bírósághoz, feltette egy kérdést, és a lengyel kormány is. A bíróság tele kiirdette a döntését. Ilyenkor az ember a pályán meghajol, mert lefújták a meccset, és 1-0 van, vagy 2-0 van a táblán. Tehát nem kell ezzel magyarázni, hogy a csúnyán kiabált az ellenfél szurkolója, meg a gyúrót nem engedték a pályára, meg les volt, meg 11-es volt, meg a VAR mit mutatott. És akkor előjön a miniszter aztán ilyen blödséggel, aminek semmi köze ez az ügyhöz. Tehát megint terelés van. Tehát nem az van, elfogadnánk a kormánytól. A kormány megpróbált valamit Brüsszelben, és nem sikerült neked. Ilyen van.
Hát igen, elvileg ezt hívják jogszolgáltatásnak.
Igen, de most ilyenkor azt kell mondani, köszönöm szépen, nem értünk, ez a bajunk, vagy az a bajunk, de hülyének nézek mindenkit. Oké, a saját csinovjaikat szabad, mert nekik ugye csak ilyen üzenetek kellenek, hogy hajrá, meg eljuttunk, meg oda megyünk, meg veled vagyunk Vietnám. Én ezt értem, csak könyörgöm. Egy tök más témába oda mentünk a bírósághoz, a bíróság magyarul, a francia, vagy nem tudom milyen belga tört magyarsága fölolvasta ezt a verdiktet. Ezt úgy hívják, hogy verdikt, és a bíróság. Hát jogvégzett emberek ülnek a kormány. Aztán Varga Judit is van diplomája, nem?
De pontosan tudja,
hogy... Dajs Tamásnak
nem volt a diplomája. De pontosan tudja, hogy mit kell mondania. De meló van, bele kell állni.
Na de ez már égés, ne haragudj. Hát ne égesse magát, ez miniszter.
Ez egy ilyen extra legális dolog. Tehát a Magyarország, mint szubjektum, az Orbán Viktor. Orbán Viktor felette áll a törvényeknek. Orbán Viktor tulajdonképpen az a valaki, aki megtestesíti a törvények felettiségét. Ez olyan, mint a Petőfi kiállt volna a Nemzeti Múzeum elé, és feltette volna a kérdést, hogy rabok legyünk, vagy szabadok, és a tömeg rázúzta volna, hogy hát legyünk inkább rabok. Ez megengedhetetlen, nyilvánvalóan nem illik bele a rituáléba. Úgyhogy ez a döntés rossz, mert nem felel meg nekünk. Baromi egyszerű logikája, én csak azt nem értem.
Én sem szeretek veszíteni a bíróságon, de el kell, hogy fogadni, érted? Tehát én sem szeretek veszíteni a bíróságon.
Engem az döbbent meg, hogy valóban, ha valóban így van, az apparátus is, tehát nem csak szajkózza, és nem csak minket akar, nem csak a mi szemünkben azért, hanem elhiszik, meggyőződ, mert ha meggyőződés szerint csinálják ezt, az nagyon gáz, mert akkor igen, ott a kérdés, hogy ezeknek nem hogy a demokráciáról, még az alapvető jogról sincsen, lényegében fogalmam.
De ennél rosszabb
bocsász, van. Dupla gondol, igen.
De bocsász, csak, még annyit, mert ha már még a minisztérium emberéket, akkor szegényként zárjuk le, hogy olyan szinten vannak benne ebben az őrületben, hogy elkezdtünk ugye erről vitázni, és a végén éreztem az őszinte kétségbeesést, mert akkor azt írta nekem, hogy nem lehetsz ennyire naív, hogy bedőlsz ezeknek a dolgok, nem lehetsz ennyire naív. És És hát persze, amit mondasz, az úgy van, csak hát ez olyan szempontból még sikrább a helyzet, hogy, hogy fel tudják használni, nem hogy belpolitikai célokra, a kampányt meg tudják tolni vele, ezt a gyermekvédelmet.
Nem biztos, hogy meg tudják szerintem, de mi, tudom, hogy Csonyi nagyon veszélyt a levegő, de egy dolgot még hadd mondjak, hogy...
Addig jó, addig jó neki. Márc, csak ugrálhatunk a mellén,
hallod?
Márc is sajnálod tőle.
Nem, egyáltalán. Szóval, hogy csak hogy visszakanyodjak a korábbi témára, az unió mélyítésére, valójában ezzel az egész hajcivővel Orbán Viktor szándékai ellenére ismét tovább mélyítette az uniót, ismét egy politikai közösségé tette az uniót, mert az uniónak kellett hozni egy politikai döntést, hogy mondjuk a demokratikus játékszabályokat be nem tartó országokkal elbánunk, mert eddig ilyen nem volt. Kirakítunk rá mechanizmust, leírjuk, hogy mit jelent az, hogy demokrácia, leírjuk azt, hogy mit jelent a szabályoknak való megfelelés. Eddig ilyenek nem voltak. Voltak a Kopenhágai kritériumok, amiket akkor alkalmaztak, amik egy országot felvettek az Európai Unióba, de azok nem pont azok voltak, amikor már bent vagyunk, és egyébként nem alkalmazták a bentlévőkre. Magyarul valójában egy új, sokkal szélesebb politikai hitelrendszer alakul ki, folyamatban van ez most, Orbán Viktor hatására, azaz Orbán Viktor egy újabb szöget vert a nemzetállamok Európai Uniójának a koporsójába.
Az efféle hülyék, egyébként érdekes, hogy az efféle hülyék, először egy pár gramot hazudjak, soha nem kalkulálnak arra, mint például a Putyin, hogy amúgy hosszabb távon nagy szívességet tesz ennek az európai világnak, vagy egyébként ennek a globális világnak, mert őrült nyomás alá helyezi a technológiát, meg a politikát annak érdekében, hogy ettől a foszilis szartól megszabaduljunk. Zárójelben, Pisti, te se lehet olyan naív, vagy a barátod a minisztériumból se hülye, bár ez a hülyék országa, hogy mondjuk e-mailes levelezésben majd igazat fog neked adni.
Nem e-mailen levelezünk.
Hát de valamint csak levelezett, tehát
titkos csatornán.
Írásban van adva.
Hol van itt?
Jó, persze, hogy meg...
Megbízik benne.
Jó, ez mindig úgy van, ezek az óberokos fiúk, mint
hát
ahogy
az a... Név,
az a ugye, ezek az óberokos fiúk mindig azt hiszik. Nem kell lehet Pegazus Pista. Na jó, mindegy. Írásban ilyenek...
Nem olyan nagy ember ő, hogy... Mindegy.
Kis ember,
kis vagy még egy dolog lehet. Az én sanda gondolatom, hogy te szeretnéd felhívni magadra a hatalom figyelmét, hogy figyeljenek meg végre, és rólad is megírják, hogy meg vagy figyelve. Nem ez van itt mögött a dolog, mögött valahol?
Na.
Bezárva. Hát úgy is
tudod. Még a régi gázat.
Te figyelme, hogy... tudod, erre azt mondom, hogy az ő... Az
maga ő, mi legondolt,
erre, meg, erre azt tudom mondani, hogy az idős gázoltár a parlament valamikori elnöke volt, hogy jó, hát a régi gárda ilyen. És akkor megkérdezték tőle, hogy egyébként, és akkor a fiatalokat is tanítgattad, és mondta a Gál, hogy igen, sokat tanítottuk a fiatalokat, csak egy baj van, csak a rosszat tanulták el, rosszabb kiadásban. Zárójel bezárva. Nem tudom, hogy jön ide a szakmaiság problémája, amikor az Orbán meg a NER reakcióját ról beszéltek. Az Orbánnak egyfelől belpolitikai szüksége van ezekre a válaszokra, nem mondhat mást. Most azt képzeld el, ha mást mondana, vagy mondjuk most hirtelen megszállná a Szentlélek, és azt mondaná, hogy jó, édes jó Istenem, igen, hát ez a luxemburgi bíróság, és igaza van, igazunk van, ez az egész jogállamiság problémában igazuk van, ezt jól látják. Ja, mit képzeltek? Hát hogy jött volna az ide? Hát szétesik az egész kibaszott rendszer.
Ja, hát erről beszéltem a Petr.
Abban a pillanatban. Tehát nem tehet mást. Ez nem intellektuális. Ez egyszerűen politikai propaganda. Ennek a hatalom, nem csak hogy politikai propaganda, ezen hatalom identitásának az alapja és alapvetése egy, hogy mi szittyák vagyunk, kettő egyébként, hogy minket támadnak. És mi vagyunk a végvári üzletekre. Slussz! Ehhez kell mérni mindent. Mindenre így fognak reagálni a jövőben, és egyre inkább. Most mekkora lesz itt a pofa egyébként, ha megnyerik a választásokat ezekre a dolgokra visszatekintve? Meg hogyha ezt életbe fog lépni, már pedig igen? Akkor mekkora pofa lesz?
Minden esetre most így elértük azt, amit nem tudom, hogy a 30
évvel abban
maradtam, amikor így a Maria Hilfestrasszén mindenhova ki volt Cetliz, volt magyar, ne lopj. Hát most kaptunk erről egy ilyen bírósági
ukázt. Hogy muszáj hinniük, hát ha belegondolsz, vagy belegondolunk, hogy egy Varga Judit, aki képben van nyilván jogilag, tehát
rengeteg
hogy álljon, azért sok egyszerűbb úgy kiállni, hogy íz benne, legalábbis elhiteti magával, hogy
de hisz benne. De nem tudott úgy viselkedni, Pista. Most egyébként a Varga Judit nem is úgy viselkedett, zárójelbe zárva.
Ez nem is lehet, hogy ez
már... Mert ott ült az ördög ügyvédje a vállán is.
Ja. Hát egyébként ezt az Orwell tényleg gyönyörűen leírta, bár már annyira elkoptatott a dupla gondollal. Tehát így egyszerre hihetsz benne, és nem hihetsz benne. Ez működik állítólag.
Na, Márki-Zay Péter is fog évet értékelni, de arról nem tudunk semmit, ez is megvolt.
Szar év volt már.
Máma.
Nem állítottam felvételre a izét.
Meg lesz.
Hát igen.
Hát ez a dolog, ez nem a vita. Gondolj bele, azon is, mikor vita ment, hogy ki kivel vitázik, meg ki milyen évet értéke most. Állítólag demokráciáról beszélgettünk. Ebben a demokráciában valaki, most egy két héten belül össze fog gyűjteni 71 helyen 500 aláírás, és lesz induló embere, az állíthat miniszterelnök jelöltet, ha ez a kutyapárt, ha ez a Mi Hazánk, ha ez a Jobbik, ha ez te vagy, ha ez én vagyok, ha az eszemét szóval akárkicsoda, akkor az összes miniszterelnök jelöltet le kell ülni vitatkozni. Most ez ugyanez van, évértékelés. Teljesen normális, hogy Márki-Zay Péter mondja el, hogy mit gondol arról az évről, ami mögöttünk van. Mint hogy Orbán is elmondja a sajátjának, csak hogy Orbán Viktor nem miniszterelnöként mondta el ezt az évértékelő beszédjét, hanem hadvezérként a fideszes hadak élén, vagy a neres hadak élén.
Ma kezdődött a nagy
tanácsadás. Neki mindenképpen, ő nem a Fidesz miniszterelnöke, persze tudom, hogy úgy választották meg a parlament, blablabla. Ő Magyarországnak a miniszterelnöke, ő neki úgy kellett volna évet érkezni, ténylegesen mi történt elvében. Persze nem beszélt az Éliosról, meg nem beszélt az elbukott dolgokról, meg nem beszélt a kudarcokról, hogy lassan már szégyen magyarnak lenni némelyik országban, külföldön. De ettől függetlenül Márki-Zay Péter el fogja mondani, és biztosak lehetek benne, hogy bele fognak kötni, bele fognak vágni, ki fognak bele levágni mondatokat, és idiótának fogják eladni.
Ki fogja kivágni?
Bohár Dániel mondjuk.
Ja, hogy úgy, mert hát az nyilván ez az
átérő. Itt majd sípoljunk.
Sanyi egyébként ne aggódj, mert holnap a Márki-Zay Péter tart egy újabb beszédet, amire elmagyarázol, hogy ma nem azt gondolta, mint amit holnap. Tehát így azért...
De egyébként de kicsit igazságtalan vagy. Szerintem az igazságot, amit Botond mondott, de még a műsor előtt, hogyha van valaki, akit napi 24 órában beszéltetnek folyamatosan, akkor az előbb volt...
Hát mi itt ülünk egy óráig, és egy csomószor hülyeséget beszélünk. Persze. Most gondold el, hogy napi 24
órában... Beszélj a magad nevében!
Ja, én ritkán van az, hogy nem vállalom mást, amit
de egy embert vagyok. Egész nap beszéltetnek, ha belegondoltok, egyedül harcol. Senki nem harcol, de tök egyedül harcol az ellenzék nevében. A hat párt nevében, plusz a hetedik nem létező pártja nevében, meg a normális emberek pártja nevében, többiek nevében. Igen, hibászat plusz, ő egyenesen kommunikál, azt mondja, hogy szíven a száj, néha meg elbotlik a nyelve. A szokatlan egy bocsátot kér kettő, hát persze, hogy fölnagyítják, a másik oldalnak az a dolga, hogy fölnagyítsa.
Hát vannak hibák, csak... meg vannak nagyon durva hibák. Az, hogy az Orbán miket mond, azt megszoktuk. Az, hogy az ellenzék nem mond semmit, azt is megszoktuk. Az, hogy az ellenzék most a Márki-Zay Péterre visszük, elképesztő ordinári hülyeségeket mond, azt azért most kezdik egy kicsit szokni ebben a
formában. Nincs igazad, de arra nem nincs igazad.
Szerintem nem mond ordinári.
Ez ugyanaz, amikor mondta a rezsicsökkentés. Most mondok egy friss példát, akkor tudom, hogy nem ez volt, és minden előssze nem ez volt, de gondolj bele, ez az adó visszatérítés. Tök igaz, ugyanez volt a rezsinél. Mit mondott Márki-Zay Péter? Ebben a formában nem jó a rezsi csökkentés. Nem azt mondta, hogy nem jó a rezsi csökkentés, ez egy ordas hazugság. Azt mondta, hogy ebben a formában. Most mi történt ebben az SZJA visszatérítésben? Olyan ember is kapott SZJA visszatérítésnek semmi szüksége nincsen rá. Nekem egy ismerősöm eljött, a múlt héten egy acélkereskedő, és közölte, föllakik a normafánál, 700 000 forinttal adja ki a tetejét a házának, 700 000 per hó, most egy zsákpénzt vissza fog kapni, mert 17 éves a legkisebb fia. Belegondolsz ebbe? Semmi szüksége SZJA visszatérítésre.
Hú, egy 17 éves.
Semmi szüksége. Ennyi. Tehát, hogy, és igenis, ebben a formában ez egy néphülyítés. Abban a formában, hogy segítsük a családosokat, meg a gyerekeket, egyedülnevelőket, abban nagyon jó, hogy tesznek ilyet. Ebben a formában pocsék.
És akkor most vissza Márki-Zay Péter.
Ez azért mondom, hogy Márki-Zay Péter időnként nagyon jókat mond, vagy megvágja, igen, és időnként mond sületlenségeket, vagy hibákat ejt, de örülök neki, hogy ott az asztal körül soha senki nem ejt hibákat beszéd közben.
Én ritkán mondok olyat, hogy imádom a fasisztákat is, meg a komcsikat, mármint
nem mondta. Nem ezt mondta,
de ritkán mondok olyat, hogy ja Istenem, hát már megint három homoszexuális van a kormányban, nem sokára előáll vele egy blog. Ezek nem hibák, ezek koncepciók. A Márki-Zay valóban azt mondja szerintem, ami a szívén van. Elég baj az, hogy ez van a szívén. Ezt csak mondani.
De hát, hogyha három homoszexuális tényleg van a kormányban, akkor
minden lehet. Ki a ló érdekelnek a kormányban a homoszexuálisok, Márki Zajon meg egyébként a Fidesz vörös-vörös képviselői.
Nagyon sokszor megbeszéltük, hogy normális kormány esetében érdektelen, álszent kormány esetében tétel.
Akkor, amikor az óvodások némát alakító műtétéről beszélgetünk, nem hogy népszavazásról, hanem erről beszélgetünk, és az egész kormányzat a homoszexualitás ellenében fűz fel kommunikációs elemeket minden másra.
Akkor ez az azért, hogy
ebben az esetben ez szerintem egy releváns.
Nem, egy kicsit tágabban gondolja bele az a helyzet, hogy azért azt gondolom, és ennek elég nagy irodalma van például Finkensteinnel kapcsolatban, hogy abban azért van valami abszurdum adott esetben, különösen egy hatalom esetében, hogyha egyébként fújja ezt a retorikát, még ráadásul úgy is, hogy csinál egy olyan népszavazást, ami lényegében egyébként a jelenlegi törvényi helyzetnek megfelel, nagyon-nagyon kritikusnak és problémásnak és gyalázatosnak gondolom a jelenlegi törvényi szabályozást is, arra rávilágítani, hogy ezt kik fújják adott esetben, azért annak van jelentősége, és egyre több ilyen dolog van. Itt van például ugye a Fidesz által nagyon sikeresen megoldott 41 néhány ezer halottunk ügye, hogy aki ezt szóba hozza, az halálkampányt folytat. Holott azt gondolom, hogy mondjuk egy regnáló kormány esetén igenis, ha úgy tetszik, kötelességem azt mondani, hogy ez gyalázat és a ti politikátoknak a következménye. Arra nem beszélve.
Annyira nem tudom visszahozni ez a szexuális.
De nem tudom, hogy miért, azért, mert a dolgok nincsenek. Jó,
a dolgok logikája az,
Nem fejeztem be, majd utána elmondod. A dolognak az a lényege amúgy, és itt a rezsicsökkentéshez képest is, tudomásul kell venni, hogy ez a legfontosabb propaganda eszköze jelen állás szerint a Fidesznek, hogy az identitás politikát, a buzizást, és a ennek kapcsolt részei szemüvegén keresztül szedje szét az ellenzék politikai üzeneteit. Slussz! Több nincs. És ami ebben a szar helyzet, hogy eközben meg az történik, hogy kiderült Magyarországon, hogy Marsz Károlynak igaza volt. Hadd legyek már komcsi. Hogy a tőkének csókolom, bizony, nincsen nemzetisége. Itt ülünk és beszélünk a fasiszta internacionáléről, eközben kiderül, hogy a nagy nemzeti multi a magyar állam közreműködésével kivégzi a magyar kisvállalkozót, nevezetesen a kis benzinkutasokat. A magyar MOL, a magyar állam közreműködésével és költségén, mely költség alapján egyébként a kisvállalkozókat menthetné meg, mert pont ugyanannyiba kerülne, mint amit most a MOL veszteségként fel fog halmozni, de ő kibírja, de az én drága magyar kisvállalkozó kutas testvérem bele fog dögleni, sőt, mi több már döglenek bele.
Igen. Na, erre fogunk beszélgetni a Flosterban.
Hát, ennek viszont felettébb örülök, hogy sikerült, ahogy a szorításra eljutni a benzinkutakig.
Szóval, te itt nekem még egyszer arról beszél valaki, a magyar állam, a NER részéről, hogy a hazai tőke, a magyar tőke, és a izé, hát egy nagy ló***, Marsz Károlynak igaza van. Szarik Mészáros Lőrinc, meg Hernádi Zsolt magukra, úgy, ahogy vannak.
Na, azt közben nekem az meg az volt, hogy a benzinkutat nem lehet rágyújtani, majd ránéztem Sonyinak a felső zsebébe.
Jaj, bocs. Pedig el akartam takarni.
Hát, benzinkutaktól, tehát, hogy mondjam, értem én, folyamatosan ez megy, hogy az álszentséget leplezik le a kormányban abban, hogy folyamatos turkálás megy alsónadrágokban. Turkálás alsónadrágokban semmilyen politikában szerintem nem helyezhető el, hogyha egy arra, hogy a kormánynak valóban van egy nagyon-nagyon durva homofób kampánya, hogy olyan dolgokat azonosít, amiket nem lehet, hogy tulajdonképpen kilép egy kvázi, mit tudom én, modern európai, nyugati, mit tudom én milyen narratívából, ahol azt mondjuk, hogy a homoszexualitás nem hogy nem bűn, hanem magánügy, és senkire nem tartozik, az államra csak annyiban, hogy ne nyomják el. Ezzel szemben azt mondani, hogy egy blog meg fogja írni, meg folyamat azzal jönni, hogy akkor a, amit egy darabig itt a Pörzse Sanyi mindig csak így suttogott, hogy azt tudtátok, hogy az Orbán fia? És akkor így mindig mondta az ember, hogy jaj, Sanyi, nem tudtuk, és nem is érdekel. És akkor eljön tudtuk egy miniszterelnök jelölt, és elő, és persze nem tudtam, most se tudom,
nem,
nem is különösebben érdekel.
Tehát
a francba már nem annyira bonyolult ezeket az ígyszereket nem kihasználni, vagy egyébként úgy csinálni, hogy az okos DK. Gyurcsány Ferenc sose buzizik. Én még nem hallottam. Ő ráhagyja a nyugati fényre, meg ráhagyja az ördögügyvédjére, meg ezekre a kis vacakokra. Márki-Zay Péter, mint az ellenzék úgymond közös miniszterelnöke, talán nem azt a szintet kéne hoznia, bár én nem vagyok nagyon a szintek híve, hogy hát majd egy blog, és én még kacsintunk kicsit, majd
a blog,
az lehozza.
A blog az egy sár, hát, meg én azt gondolom, hogy az nem baj, hogyha ő beszél erről, mindig eszembe jut most arról, mert hogy te is mented, ugye, a múltkor idézett történetek is, hogy a bujkáló Radnót ugye folyamatosan azt mondta, amikor arra biztatták, hogy legyen szíves törvénytelenséget elkövetni és bujkálni, hogy ő a törvényesség talaján áll. Meg ahogy te itt most előadtad ezt ebben az ügyben, lehet, hogy egy kicsit blasfémiának tűnik, de ugye, sok helyütt megéltem, különösképpen a 90-es években, amikor Izraelbe jártam, és a fiatalok megkérdezték a nagyszülőket, a túlélő nagyszülőket, hogy miért hagytátok magatokat néhány tucat ember által behajtani a vagomba. Hova az a helyzet, hogy lehet, hogy rossz válaszokat, ez a blogos izé, hogy majd megírja egy blog, ez katasztrófa. De azért ennyi idő után már a Márki-Zaynak a kontextusát lehet ebben a dologban érteni. És az a helyzet, hogy azzal a szándékával, hogy ki kell tenni a problémát az asztalra, hogy ezek az emberek minden erkölcsi mértéket hajlandóak feláldozni a hatalom megtartása érdekében, és ez nem csak a múlt miatt fontos, hanem a jövőre tekintettel is. Ha megnyerik a választásokat, és ezt nem fogják föl itt ebben a hazában az emberek zöme, és hagyja magát kifizetni úgy, hogy egyébként úgy is kiveszik a zsebéből a pénzt, tehát itt most utalok a mindenféle támogatásra, ami már most konkrétan veszik ki az inflációval, akkor nagyon nagy meglepetések fognak érni.
Csak azt nem veszik észre, hogy fölment a csapat a pályára futballozni, hogy sportjelben beszélgesek. Tehát adva van a NER csapata a csapatkapitányával, adva van a másik oldal csapata Márki-Zay Péterrel, csak a többiek a középpályán meg hátul csalják a focit. Jó, ez a bajom, tudod? Tehát Márki-Zay Péter teledül hagyják.
Erről nyissunk egy külön napi rendet, majd, de most nem, szerintem erre nincsen
szerintem
most
ez,
idő.
Szerintem ez nincs, egy
de
dolgot,
így nem igaz.
Szerintem sem igaz. Egy dolgot hadd mondjak, reagáljak Péterre. Szerintem a politika három dolog. A kommunikáció, a tartalom és a személyiség.
És a morál. Ha a tartalomban benne van, csak húzzuk alá.
Igen, benne van. Igen. És szerintem, hogyha ennek a háromnak az egysége nincsen meg valahol, mondjuk például a NER-nek a melegellenességében, illetve a karaktereknek a melegségében, akkor az egy probléma politikailag. Hogyha van egy szereplő, aki erre ráirányítja a figyelmet, és elmondja ezt a történetet, ha úgy tetszik, a saját karakterét formálva ezzel, meg a saját politikai oldalának a karakterét formálja ezzel, akkor szerintem nagyon helyesen jár el, mert ez a politikai versenynek az adekvát része. Az, hogy ezzel átléptünk egy olyan vörös vonalat, ami a magyar politikában eddig nem volt, úgyis, mint hogy egyes politikusok vagy hozzátartozóinak a nemű orientációjáról nem beszélünk, meg az egyes politikusoknak az Adrián folytatott nemi aktusairól nem beszélünk, az a dolgok vele járója. Ugyanis ezeket a dolgokat, ezeket a diszkrepanciákat a rendszerben, úgyis, mint hogy valaki a pannonhalmi főapáttal fotózkodik, majd másnap elmegy az Adriára, azokat nem azt találta ki, aki ezt elmondja, hanem azt találta ki, aki ezt csinálja.
De a narratívát, amiben ez a hangzik,
nincs
azt együtt találták ki. A narratív
nem,
egyébként
nem.
Mondta azt, hogy a politika arról folyik, hogy ezek
nem
mondja, a...
Nem mondja ezek, el, tehát ezek, az azt, hatorok, azt mondod egy politikusnak, azt mond egy politikusnak, hogy ne mondja el egy bizonyos kérdésben az igazságot, amit ő tud. Ne formálja ezzel a politikai közösségét, ne formálja ezzel a másikról kialakított képet, mert neked ezzel esztétikai problémáid vannak.
Mert ez nem az igazság, amit tudod, és nem tartozik hozzá az igazsághoz. Az igazság az, hogy ez ennek a narratívának, hogy úgymond melegeket leplezek le a kormányban, vagy bárhol máshol egyetlen narratívája van az, hogy melegnek lenni valami szégyenletes dolog.
Nem,
és pont ebbe, az ellenkezője. Rohadtul
ez nem. Pont az ellenkezője.
Én értem, hogy álszent módon azt hazudják, hogy ez pont az ellenkezője, hogy mi a homofóbiánkkal csak a homofób kampány ellen akarunk fellépni, ez kamu.
Nincs
ebben homofóbia. Az, hogy a meleg közösségre ez hogyhat, az, hogy ez embere, emberi jogokra hogyhat, az, hogy egyáltalán milyen képet sugall ez a politikáról, az egy másik kérdés. És nem, a politika rohadtul nem arról szól, hogy bizonyos X nevű bábok, azoknak milyen az identitásuk, milyen a koherenciájuk, ez a politikai játék, ez a marketing, nem. Ez amit el akarnak hitetni, hogy politika. Politika az, amit a tanárok csinálnak.
Ebben az ellenzék és a Márkizai részéről egészen konkrétan zéró homofóbia van.
Tudja már, sőt,
tovább megyek, valójában Orbán Viktor, illetve a Fidesz és a NER akarátával ellentétben a magyar társadalom emancipációját ebben a kérdésben egy hónap alatt 10 évvel tolta előre. Ami szerintem összességében, amit én nézem, tök rendben van.
A magyar társadalom egyébként nem volt rossz ebből a szempontból a helyzet,
ki a homofóbiában
nem volt nagyon durva.
Nagyon durva
most az elmúlt 10 évben.
Nagyon durva volt.
Felmérések vannak, hogy nekem 10 évvel ezelőtt Európában, Magyarországon a homofóbia viszonylag enyhének számított.
80%-os a homofób aránya Magyarországon 5 évvel ezelőtt.
Legerősebbnek számít, és mivel látja az ellenzék, mint ahogy látja a kerítést,
az látja mindenhol,
látja az ellenzék, hogy erre lehet politikát alapozni, ezért beveszik ezt a kártyát a kommunikációjukba. Úgy csinálnak ugyanakkor, mert az egész politikai identitásukhoz nem felel meg, hogy ők egy valódi homofób kampányt folytassanak, de oda is kacsintva, ide is kacsintva a témát, a tematikát beveszik, használják, és ennek a tematikának egyetlen logikája van, az pedig a homofób logika.
Valójában több az ellenkezője történik. 80%-a volt a magyar társadalom homofób, még akár 5 évvel ezelőtt is.
Nem 5 évről beszélek.
Nem,
a Fidesz kormány előttről beszéltem.
Akár 10 évvel előtt,
és 15 évvel előtt is. Ez nem igaz.
Mi ezt elég intenzív.
De hát rosszul érted.
Jó,
itt segítettem.
Rengeteg statisztika.
Olyan, hogy majd 4-nél beszélgetünk. Erről vannak konkrét felmérések.
Így van, nekünk is vannak. És ami az érdekes, hogy ebben volt egy trendforduló az elmúlt fél évben, az a nagy bűnös helyzet, és a magyar társadalom többsége elfogadó, enyhe többsége, de többsége elfogadó lett a melegséggel szemben.
Ezt a egyébként, támadások miatt?
Ezt egyébként a post-Szájer és a press-Szájeri időszaknak tudom. Tehát nagyjából a Szájer volt ebben a kérdésben a vízválasztó. Szájer előtti kutatásunkban többség voltak homofóbok Magyarországon, Szájer utánjában nem. Ennek egyetlen egy oka van, és egyébként ide kapcsolódik a miniszterelnöknek a gyermeke is, egyetlen fiú gyermeke is, ugyanis nyilvánvalóan az emberek számára, azok nyilván a konzervatív szavazók utasították el inkább a homoszexualitást, meg az, voltak negatívan ebben az alapásban, ebben a kérdésben. Nyilvánvalóan számukra, hogy átlettek verve az elmúlt 30 évben. Mindenki tudta a Fidesz egyik alapító tagjáról és a 6 legfontosabb embernek az egyikéről, hogy meleg, és eljátszották, hogy nem az, és miközben kampányforgat folytattak ellenük. Mindenki tudta abban a politikai közösségben, hogy a miniszterelnök gyermeke éppenséggel milyen orientációjuk. Ebben
én
is
átvágtak. Most sem tudom
ebben is.
Igen,
jó, mindegy, állítólag.
Nem tartozom be
ebben is, tök mindegy.
A Szájeres példa elég.
Valójában a Szájer volt a vízválasztó egyébként.
Ez a post-Szájer mondjuk rosszul.
És hogy valójában rájött az a választói közösség, hogy hoppá, átlettünk vágva. Nem is olyan durva dolog, hogyha valaki meleg. Sőt, bizony az embereknek az 5%-a meleg. Hát ez van, akkor éljünk ezzel együtt tovább, és menjünk tovább. És valójában ezzel nagyon sokat, szándéka ellenére, nagyon sokat emancipált a magyar társadalom.
Jó, ezzel most már
azt az egy mondatot mindenképpen szeretném elmondani, hogy baromira nem mindegy, hogy ki mondja, és egyébként aki mondja, annak a tevékenysége nyilvánosan ismerte, vagy nem ismert. Pontosan tudom, hogyha valaki a szájára veszi azt a szót, hogy zsidó vagy buzi, akkor bármit is mond, bármilyen összefüggésben hozza szóba, bármit magyarázkodni, pontosan tudom, hogy mi a szándéka vele. Egy dolgot halálbiztosan tudok, és nézen utána mindenki, tessék akkor a fáradtságot venni, a Márki-Zay az nem buzizik, és nem zsidózik, és nem vizél. Kész, basz! Ez egy kurvára! Jó, de hát ez most nem csak neked válasz. Hát nem csak neked válasz. Most tegnap hallgattam valahol valakit, aki kompletten lenácizta egyébként az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, és jó, futóbolond, ám de nem akármilyen körbenfutó bolond, és ez baromira nem mindegy.
Mondjuk, hogy autoritár személyiség erős szélsőjobboldali beütésekkel. Nácinak nem nevezni.
Jó, Völner Pál. Na, Völner Pál, rég beszéltünk róla. El van tűnve, hogy folytassuk ezt a gyönyörű nyelvi kalandot, ugye. Igen. Miközben a Fidesz meg össze van gyűlve.
Zirek csinálod.
De magyarban is van passzív egyébként, ezt tudom, de van. Abszolút, teljesen van, igen.
Szóval, hogy...
Lehetni passzív magyar ismerek.
Próbálták nyilván Lencse végre kapni Völner Párt, hogy most ő részt vesz ezen a nagy, nem is csak frakció, olyan szinten kibővített frakciógyűlés, hogy még a mindenki ott van, aki számít. Nem, én néztem, hogy kik jelentek meg, és hát mennyire nem adnak már semmilyen szinten a látszatra, igen, hát a MÜPA igazgatója. Hát
csak csapódni kell a pénzhez, igen. A pénzes zsákozat valahogy.
Mi a kérdés, Pityuka?
Még nincs, most jön. Hogy Völner Pál, hogy ott lett volna-e, de ezt nem tudjuk, ugye, és akkor, hogy eszembe jutott, hogy beszélgessem egy kicsit Völnerről, hogy mi is történik vele hát körülötte.
A parlamentben ott lesz.
És itt van egy nagyon kedves kis párbeszéd. Ez a Telex lement, na, Budapesti esettem. Szóval, hogy elment Komárom-Esztergom 2. számú választókerületbe, és ott megkérdezték az utca emberét, hogy mit gondolnak Völnerről, és a néni, az nekem ő a kedvencem, azt felolvasom nektek, nyugdíjas hölgy, ugye. A mi városunk, a mi Völnerünk, én nem tudom őtet elítélni, komolyan nem tudom, na, azt mondja a riporter, de elhiszi, amit az ügyészség állít róla? Néni, nem hiszem. Én szerintem ráfogták, ez olyan, mint hogy mondtad, hogy rosszul mértek, azért rögtem. Majd néhány megszólal, és akkor a néni a végén azt mondja, hogy 57 000 forint a nyugdíjam, hát az nagyon nem smakkol, és ezt tehát nem emelik, az a baj. De még ennek ellenére meg mindig a Völnerrel vagyok, mert ő is nyergesi. És hogy...
Lokálpatrióta.
Jó, igen. De hát nem a csak, ez csak az olyan szempontból, most így lóra, olyan szempontból érdekes ez számomra, hogy ugye nagyon sokan gondolják, vagy gondolták azt, hogy a Völner ügy az mekkorát ütött a Fideszen. Ez kicsit idézőjelbe teszi. Ezt nem csak a hölgy, vagy a néni nyilatkozott így, hanem még többen is, hogy hát a jó ember meg.
Hogyha már a kutatásra szóba kerültek, bizonyos időközönként kellő rendszerességgel kutatjuk a korrupció megítélését, és a Völner ügy kapcsán is egyébként kutattuk, az embereknek az egyértelmű többsége azt mondja, hogy ami ott történt, és hogyha az igaz, akkor az korrupció, és hogyha az így van, akkor neki mennie kell oda, hova ilyenkor az igazságszolgatás küldi az embereket, illetve...
Nem nyergesi.
Nem, már én most nincs annyira messze. Illetve Varga Gyűjtnek is ebben van felelőssége, és nyilván neki is érdemes lenne ebben a kérdésben hát legalábbis levonni a konzekvenciákat. De hogy végül is összességében ezzel mit akartam mondani, azon nem emlékszem.
Azért, mert jó a téma, jól is lett felvezet.
Megint a szakmai a felelősséget, nem vállaltuk a felelősséget, hogy kaptunk egy gólt a bíróságon. Most itt például Varga Judit hallgatod, mert tegnap megkérdezték, miután bejelentette a Sanyi szerint a tűzoltórendszert ellenőrizve közben, hogy mi történt. Itt ugyanaz van, akárhányszor kérdezik, mint miniszter. Ő nem felelt semmiért, nem felelt a lehallgatásért, nem felelt, hogy nem ő írt alá, nem felelt semmiért, és különben azért sem felel, hogy a helyettes államtitkára mit tesz, vagy mit nem tesz. Tehát végül is megint csak nem viszél a balhét. Tehát ő a miniszter, a nemzetszolgálatára szerződve, elég jó fizetéssel, autóval, titkársággal, mindennel, tűzoltó rendszer átvizsgáló lehetőségekkel, de akkor, amikor azt kell mondani, hogy uram, azért tetszik felelni azzal, hogy mit csinált a vezérigazgató helyettese, akkor a válasz az, hogy hát ez már kikutatta, ez azt mondta, meg minden rendben van ennél a cégnél.
Nem tudom, ez egy aranyos nincsen, volt, amit felhoztál, de nekem az ezzel a gondom, hogy bármilyen ilyen kiragadott szöveggel, hogy ezt bárkire, bármiről lehet. Igen, van egy ilyen izé is, a mi Völnerünk, meg a nyerges újfajlóik, mert én nemrég fordítottam egy szöveget, ahol 19-ben ilyen fehér terrorista bűncselekményeket követett el valaki, és azt a 45-ben, amikor tárgyalták, akkor már mindenki a faluból azt mondta, hogy hát igen, volt ott valami, de hát milyen rendes ember, közénk való, hagyjuk már békén ezzel. Nem reprezentatív, most nem felmérési értelemben véve. A Fidesznek az ütést, a Völner ügy, ha okozott ütést, nem azokon a néniken okozta, akik Orbán Viktort szentnek tartják, gyertyát gyújtanak előtte és imádják, mert őket semmi nem fogja megrendíteni. Ahogy ugyanígy van a Gyurcsány Ferenc hívőkkel, ugyanígy van egyébként bármiért, a Rolling Stones hívőkkel is. A Rolling Stones kiad egy kurva szar lemezt, egy igazi mély Rolling Stones hívőkkel, és azt mondja, hogy ez rossz, de azért a Stones. Viszont, de ebből nem tudunk kiindulni.
Viszont kivételesen eszembe jutott,
nem
adott azért ki rossz
lemez. Eszembe jutott, hogy mit akartam mondani, és azt, amit te, hogy amikor megkérdez kérdezzük a Fidesz szavazókat, hogy szerintük a Fidesz korrupt-e, akkor 5% mondja azt, hogy igen, és 95% azt, hogy nem. Azaz valójában az történik, amit te mondasz, hogy a hívőket ebben a kérdésben nem lehet kiborítani, és válaszodra, a költői kérdésedre a válasz az az, hogy hát igen, valójában ezért van a helyén, mert hogy egyébként az ő bázisa nem követeli azt, hogy ő menjen el onnét, és
mi pontosan ti asszisztáltok ehhez különben, mert Völner ügyről beszéltek, vagy Völner, tökönbe hívják.
Völner, de másik, ez a szintetrendelő.
Tehát Völner.
Most nem indul el mégsem. A saját magától hozott 72-es szabálynak megfelelően.
Völner ügyről beszéltek. Ez nem Völner ügy. Ez a rohadó magyar állam ügye, a rohadó végrehajtó kamarája, most már kamara, ráadásul egy abszolút konkrét terméke a Fidesz produkciájának, hiszen ez a korrupt intézmény a maga korrupt kiválasztási mechanizmusával és elosztási mechanizmusával maga a Fidesz, mert ezt a Fidesz hozta létre. Tehát ha úgy hosszabb távon meg akarjuk nézni, hogy mi is a Fidesz, hogy fog ez a NER működni, mi a jövő Fidesze, a jövő NER-e, az Orbán Viktor NER-e, hát ezt kérem szépen. És hogy a Völner ügyezünk ebben az összefüggésben, és nem bontjuk ezt ki, és leragadunk a Völnernél, akkor egyébként a kedves közvélemény figyelmét is, részt veszünk a közvélemény figyelmének elterelésében. Még akkor is, hogyha arról beszélünk, hogy ja, mint hogyha egy ilyen munkahelyi, hogy is akkor, és akkor de beszélek, tehát beszélek. Hogy hívják, a Varga Juditnak a felelősségét emlegetjük ebben az ügyben. Igen. Tehát ez kevés, ebben tényleg a rendszert kell minden módon interpretálni, annál is inkább, mert ebben is az a szerencsétlen helyzet van, hogy ez a rendszer hogyan és milyen gyalázatosan működött, az döntően csak azok tudják, akik megszívták. Tehát az még egy reménytelenül hosszú idő, amíg egyébként hajlandóak az emberek más kárán is tanulni.
Jó, de ne felejtsd, azt mondja, hogy nem ütött semmit. Itt megint az ellenzék impotenciáról van szó. Ez az ügy nem azért üt nagyot, mert 83 milliót ellopott XY államtitkár, vagy nem lopott el, mert lehet, hogy óránként van, aki ennél többet lop. A lényeg itt az, hogy hány ezer embertől vettek el lakást, házat, földet, céget, bármit, ezek a végrehajtók, ezekkel az osztalékokkal, meg ezekkel a schwarzpénzekkel. Na, ez azért egy nagyon széles réteg, és ezt nem szólították, mert ezeknek nem ment üzenet.
Jó, szerintem ment, és szerintem meg is volt. Szerintem meg is. Azt, hogy ennek nincsen következménye, az szerintem csak látszólagos. Ez majd április 3-án fog. Most még csak látszólagos, április
3-án. Bocsánat, egy gyors kérdés, mint régen szabad fogásban, hogy Putyin visszavonulnak az oroszok, vagy sem? Mi történik? Mit gondolunk?
Szerintem az oroszok sose vonulnak.
Ez a csikicsuki fog menni most.
No passaran.
Tehát ez a háborús fenyegetés, folyamatos foglalkozás vele. Szerintem egy kicsit Donbass környékén felélénkül a történet. Nem lesz invázió, én azt mondom, hanem folyamatosan ez a... Ami egyébként például a Covid-dal megy. Tehát, hogy meddig lehet kihúzni a történetet úgy, meddig lehet eljátszani, meddig lehet a nemzetközi közösségre kényszeríteni, és egyébként az emberekre kényszeríteni a háborús veszélyt, anélkül, hogy ebből konkrét melegháború legyen. Már nem homofób értelemben.
Jó, hát... Egyrészt azt, nem ártana azt a képletet azért felvázolni, hogy ugye egy nagyon nagy hatalmú, komoly katonai potenciállal bíró diktátor van egyik oldalon, még ha egy, úgymond egy nemzet is áll emögött. Más oldalról eléggé sajátos helyzet van Oroszországban, aztán elég sajátos dolgok történnek a fosszilis energiákkal. Amúgy én azt gondolom, hogy most megtörtént egy visszalépés, tehát abból annak a tamtamnak, amit ha úgy tetszik a NATO ver ebben az ügyben, az Amerikai Egyesült Államokkal egyetemben, én azért inkább arra hajlok, miután ma reggel is sikerült fölkelni békében, hogy azért a Putyin is kalkulál, és itt költséghaszon elemzés van, és egyelőre még mindig hála az égnek, részben emiatt is, de magasabbnak ítéli meg a költségeit, mint a hasznát egy bevonulásnak. Egy dolog biztos, ha a költségeit alacsonyabbnak fogja ítélni, és nem zár a NATO ilyen értelemben, meg fogja tenni, mert tudni, szüksége van rá. Szüksége van rá belpolitikai okokból, mindenek előtt. és ezeknek a belpolitikai okokra nem fog tudni válaszolni, mert Oroszország még mindig nem lépett át a 21. századba, és Putyin nem képes ezt az országot átvinni a 21. századba. Az pont. És ráadásul van ennek egy határa. Egyrészt a fosszilis energiákkal kapcsolatos események, amelyek távlatosan mindenképpen kihúzzák ezzel a rendszer alól a talajt, és amit azért ceterum censeo szeretnék hozzátenni, hogy amúgy egyébként Kínával meg fog még gyűlni a baja, tehát van itt mit neki mérlegelni, hiszen Szibéria ott van, és ott azért nagyon komoly dolgok vannak. Amúgy meg szeretném elmondani, hogy a fasiszta internacionáló alapvetését megcsinálta a Putyin és a Xi Jinping ugye Pekingen az olimpia előtti nyilatkozatukban, ahol expressis verbis kijelentették, hogy ők a maguk hatókörében minden demokratikus törekvést erővel le fognak törni.
Hát ehhez képest 100 milliárdok fognak Oroszországba az olajárában.
Tehát azt már meglátjuk.
Hát inkább azt kéne nézni, hogy az elmúlt fél évben az az Oroszország, amelyik most 10-szeres pénzt keres a földgáz meg az olajárán, az, hogyha harmad vagy negyede lenne az olajára, akkor most biztosan nem indítani sehol semmit. Ehhez képest hónapok óta 100 milliárd dollárokat nyomunk be az orosz büdzsébe. Mi úgy, mint globálisan a világ. Tehát hatalmas pénzeket fizetünk az orosz földgázért, és az orosz.
Hát egyre kevesebb orosz földgázt fognak venni egy ideig, hát azt ennyit, de tudom csak mondani, és amúgy már volt már 100 dollár, volt már 100 dollár egyébként az üzemanyagért. Hosszabb ideig, igen. Na jó, mindegy.
Én egyetértek az előttem szólókkal.
Szuper. Köszönöm szépen. Örök hálám. Jó. Itt az Új Magyar Hang, Bojár Gábor és Bot Péter Ákossal páros interjú. Bojár Gábor volt egyébként az első, ugye, Sanyi. Volt az első, aki azt mondta, hogy Orbán Viktor ki akarja léptetni az Unióban.
Nem ő volt az első. Én, bazd meg.
Tudom, te vagy az utolsó kommunista.
Nem az utolsó kommunista. Engem ezért sikerült a hülye szerepét felvennem a közbeszédben. Ezért sikerült tényleg totál hülyét. Hát úgy röhögök rá, mint ahogy ti múltkor röhögtetek azon, hogy azért itt sokan gondolkodnak azon, hogy leesik majd Kárpátalja. Hát igen. Igen. Nem a ti buborékotokba. Egy másik buborékba. Hát lehet, hogy te konkrétan nem voltál itt. De itt voltál. De és te is röhögtél.
Ez az élőben volt, és egyáltalán nem röhögtem annyira, hogy a Skrapszki Fruzsina felháborodott posztot írt róla, hogy én azt állítom, hogy ő Kárpátalját akarja.
Hát látod, az meg én vagyok a hülye.
Ez lett a
ez a négy szónak nagyon jó.
Igen, budai hang is van benne. Köszönjük szépen, hogy néztek minket, és köszönjük szépen a beszélgetést.